A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fennállva a 180. éneket. A 180. énekünk így kezdődik: a töredelmes szívet te, Uram, szereted. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ma reggel különösen is szeretnénk megalázni magunkat előtted. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor egyenesen sértenek minket az ilyen kitételek, hogy mi fetrengünk számtalan sok bűnben. Annyira megszoktuk, hogy a mások bűnéről végkimerülésig tudunk beszélni, a magunkét az utolsó erőnkkel is leplezzük és tagadjuk. És egyáltalán csúnyának tartjuk az ilyen kifejezéseket. De azt nem tartjuk csúnyának, ahogy nap mint nap megbántjuk a te szent felségedet, és amilyen durván megbántjuk egymást, úgy, hogy már észre sem vesszük, annyira természetesnek tartjuk. Bocsáss meg, hogy folyamatosan bántjuk azokat, akiket állítólag a legjobban szeretünk ezen a világon. Bocsáss meg, hogy kíméletlenül pusztítjuk önmagunkat. Bocsáss meg, hogy éheztetjük a lelkünket. Bocsáss meg, hogy nem kellenek nekünk a te mennyei ajándékaid, amiket kínálsz ingyen, kegyelemből, mert mi nagy büszkén mindent magunknak akarunk megszerezni. Kérünk, Urunk, segíts most mindnyájunkat eléd állni és megcsöndesedni, és elismerni, hogy te vagy az Isten. És itt a te jelenlétedben hadd derüljenek ki a mi fertelmes bűneink, de ragyogtasd fel előttünk a te érthetetlen és véghetetlen kegyelmedet is. és hadd tudjuk ma megragadni a te irgalmasságodat. Hadd tudjunk őszintén hálát adni hosszú tűrésedért. Hadd tudjunk igazán oda találni, oda kéreckedni hozzád. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért magadhoz engedsz minket. Így tekintjük ajándéknak azt is, hogy most itt lehetünk, és így várjuk csöndesen és reménységgel a te hozzánk szóló szavadat. Legyen az valóban a te szavad. Könyörülj meg rajtam, hogy csak az hangozzék itt el, amivel te akarsz most gyógyítani, tisztítani, megáldani, megajándékozni minket. És tedd készé a mi szívünket is a bűnbánatra és az újrakezdésre, hogy senki ne legyen majd közöttünk, aki méltatlanul eszi a kenyeret és issza az Úrnak poharát, hanem a te szent igéd és a sákramentum egyszerű, szent jegyei is erősítsék a mi benned vetett bizalmunkat. Ámen. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 46. részéből olvasom. A 46. Zsoltárt leülve hallgassuk meg figyelemmel. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, még ha elváltozna is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten az ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten viradatkor. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, ha kijereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek és lássátok meg az Úr tetteit, aki pusztaságot szerez a földön. Hadakat némít el a föld széléig, ívettől kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. Csöndesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Kedves testvérek, mivel a reformáció ünnepe előtti vasárnapon vagyunk, a reformátorok egyik legfontosabb tanításáról akartam ma prédikálni, ami ma is nagyon időszerű. Úgy láttam azonban, hogy annyira tele vagyunk most az utóbbi napok eseményeivel, hogy nem lenne helyes dolog elmenni ezek mellett, és úgy tenni most, mintha nem az foglalkoztatná a gondolatainkat, ami foglalkoztatja. Úgyhogy inkább nyissuk ki a szemünket, és nevezzünk nevén néhány jelenséget, amit a nagyvilágban is, meg itt a mi szűkebb kicsi hazánkban is látunk, és próbáljuk meg ezeket Isten igéjének a fényébe helyezni. Nem politikailag vagy egyéb szempontból értékelni, hanem mivel keresztény gyülekezet vagyunk, Isten igéjének a világosságába hozni. Az eseményeket is, a gondolatainkat is, a tapogatózásunkat is engedjük, hogy segítsen nekünk Isten szent lelke az ige reflektorával tájékozódni. Egyébként éppen a reformátorok mondták azt, hogy Isten igéje olyan, mint a tükör, amiben ha belenéz az ember, megláthatja a maga igazi ábrázatát. Nos, így próbáljuk most tükörnek használni Isten igéjét. Ezt a 47. Zsoltárt egyébként különösen is szerették a reformátorok. A legtöbben tudják, hogy Luther Márton híressé vált énekét, az erős vár a mi Istenünket, ennek alapján, ennek a parafrázisaként írta. Szeretnék először néhány szót mondani valamiről, ami messze zajlik, de ami mégis érint bennünket, és aztán majd arról, ami itt nálunk két nap óta történik. A Perzsa öböl táján, ott, ahonnan 4000 évvel ezelőtt Isten Ábrahámot elhívta, több százezer ember néz farkas szemet egymással, jelképesen szólva csőre töltött fegyverrel. Csak nem 1 millió fiatalember, akik otthon dolgozhatnának, szerethetnék a családjukat, alkothatnának és szívesebben is csinálnák ezt, mint ott rostokolni, legalábbis többségükben egészen bizonyos. Ezek az emberek azért vannak ott, mert felkészítették őket egymás gyilkolására és értékek tönkretételére. És egy esetleges parancsra várnak, hogy pusztítsák egymást és pusztítsanak értékeket. És miközben milliók halnak éhen és szomjan, ma is, ezen a mai napon is a világon, aközben számunkra elképesztő összegekért, az ivóvíztől a gyilkoló lőszerig mindent odaszállítanak helyükbe. Pedig ezek az emberek, legalábbis jó részük nyilván, nem akar ölni. Szívesebben menne haza és dolgozna, szeretné a családját és értékeket hozna létre. És mégis lehet, hogy ölni fognak. Olyanokat, akiket nem is ismernek, akik őket soha nem bántották, de akiknek meg telebeszélték a fejüket vallási alapon azzal, hogy ha ölnek, és ilyen céllal ölnek, akkor azonnal a paradicsomba kerülnek, érzéki gyönyörök közé. És ezért most már alá vannak aknázva azok az olajkutak, legalábbis egy részük, amelyektől közvetve és sokszoros áttétellel még a mi nyugodt életünk is bizonyos értelemben függ. De ha ezek az emberek nem akarnak ölni, akkor miért nem teszik le a fegyvert? És ha mindenki tudja, hogy ölni nem helyes, akkor mégis miért áll készenlétben több százezer ember ahelyett, hogy dolgozna és szeretne? Miért nem hagyjuk abba ezt az ostoba, esztelen és fölöttébb veszedelmes játékot? Hol van az emberi szívnek a sokat emlegetett jósága? Hol van az értelemnek a hatalma? Hol van a belátásnak és a beláttatásnak az ereje? Sehol. Nincsen. Legalábbis nincsen ereje. És tovább is görcsösen tartják a fegyvert azok, akik legszívesebben eldobnák és hazamennének, sőt kicserélik a kezükben a fegyvert modernebbre, amelyikkel rövidebb idő alatt többet tudnak pusztítani. Ilyen nagy az emberi szívnek a jósága, és ilyen hatalmas az emberi értelemnek az ereje. És kiderül, hogy miközben a technikánkkal hova tovább csodákra vagyunk képesek, egyszerű emberi alaphelyzetek megoldásában teljesen tehetetleneknek bizonyulunk. És ezt milliók és milliárdok mégsem veszik észre, vagy nem akarják meglátni. Mert aki valamit nem akar észrevenni, azon nem lehet segíteni. Olyan jó lenne, ha legalább mi, akik állítólag Isten igéjére hallgatunk és aszerint tájékozódunk a világban, engednénk, hogy Isten megnyissa a szemünket és kiderüljön, hogy milyen hamis képet rajzolunk mi magunkról, és hogy mennyire nem felel meg a valóságnak az a torz kép, amit a hitetlen világ önmagáról, az Isten ellen lázadó ember saját magáról elképzel, vagy szeretne, vagy megrajzol. Ilyen tehetetlenek vagyunk. Tehetetlenek a jóra, és képesek minden elképzelhető gonoszra. Még akkor is, ha nem akarjuk. És az ördög fintora még az egészben az, hogy valamikor ugyebár ezek a fegyverek csupán jó üzletet jelentettek azoknak, akik eladták a másiknak. Eszükbe sem jutott, hogy a rövid idő múlva ellenük fogják fordítani azt, ami annak idején jó üzletet jelentett. Ide jut az ember, Isten nélkül, és amíg valaki ezt becsületesen meg nem látja, és ezelőtt a tény előtt őszintén össze nem törik, nem lehet rajta segíteni. A maga büszkeségében fog elpusztulni, és fog pusztítani másokat is. és elég néhány gonosz vagy őrült, hogy több százezer embert gyilkossá és több milliót áldozattá tehessen. Ilyen nagy a bűnnek a hatalma. De ezen mi most elsopánkodhatnánk, vagy vitatkozhatnánk sokáig, ha nem vagyunk készek meglátni azt, hogy ugyanez az indulat ott van a mi szívünkben is. Ugyanez a gyilkos indulat, amelyik területeket, meg hatalmat, meg kincseket akar szerezni nagyban, ott van a tulajdon gyermekeink és unokáink szívében, amikor csavarja ki a testvére kezéből a játékot, és közben rúgja a kicsi lába másik kicsit, mert a vérében van, mert vétekben születtünk, és bűnben melengetett az anyánk, és a bűnnek rettenetesen nagy hatalma van. És ugyanez az indulat ott van a házastársak között, amikor egymással farkas szemet nézve vitatkoznak, veszekednek gyermekeik nagyobb épülésére, és ugyanez a gyűlölködés és gyilkos indulat van ott a nemzedékek között, akik kölcsönösen egymással vannak utalva, és azért lennének, hogy boldogítsák egymást, és képesek egymást elpusztítani sokféle módon. És ott van a nemzetek között, és ott van az érdekellentétekben egy egymásra utalt szűk csoporton belül is, és rombol és pusztít mindenütt, ahol csak lehet. És sajnos mindenütt lehet rombolnia és pusztítania, mert az ember magában a bűnnel szemben tehetetlen. Bizony úgy van, ahogy a Szentírásban több helyen olvassuk, hogy kígyó méreg van a nyelvünk alatt, és tudunk mi olyat mondani, hogy az öl és sebez és elvérzik a másik, ha nem is a szó orvosi értelmében, de úgy, hogy a becsülete, a tekintélye, a hitele megromlik, sokféleképpen tudunk mi ölni. Hol vagyunk mi attól az indulattól, testvérek, amelyik a mi Urunk Jézus Krisztusban volt, aki az ellenségeit is úgy szerette, hogy értük is, és helyettük is meghalt, és még haldokolva is azokért imádkozott, akik őt keresztre juttatták. A bűn hatalmával szemben egyedül az életünk meghalt Jézus Krisztusnak van hatalma. Egyedül ő tud adni diadalmat, győzelmet, de ő tud. A mi egyéni életünkben is, és minden olyan közösségben is, ahol tudatosan engednek ő neki. És ha most egy kicsit közelebb jövünk, vagy egészen közel magunkhoz, akkor nem árt néhány jelenségből észrevenni, hogy mi minden derült itt ki két nap alatt. Sokkal több annál, meg sokkal okosabban is el lehet ezt mondani, mint ahogy itt most negyed óra alatt próbálok utalni egy-két jelenségre. Pénteken kiderült mindenek előtt az, hogy milyen szegények vagyunk. Hogy nincsenek tartalékaink. Egy ország, amelyik máról holnapra él. Emberek milliói, akik máról holnapra élnek, éppen hogy csak. Nem csak benzinből van mindössze néhány napra való tartalék, de egy nagyvárosi, sokszor egészen szűk, pici éléskamrában is legfőjebb néhány napra való tartalék van. És még az is csoda, ekkora szárasság után, ami után vagyunk. Kenyérből, meg tejből, meg éppen csak egy napra való van. És ha egy nap nem sikerül beszerezni, nincs mihez nyúlni. De a fizikai erőnkből is legfőjebb egy napra való van. Olyan sokféle megfogalmazásban hallottam már, hogy reggel még csak-csak neki indulok, de estére mindig ki vagyok. Egy napra való volt, nincs tartalék. Megértésből, türelemből, emberségből meg egy napra való sincsen. Az már délelőtt elfogy, vagy mindjárt a munkába indulás közben. A bölcsességünk meg mindig másnap szokott megjönni. Akkor okosan el tudjuk mondani részletesen, hogy hogyan kellett volna előző nap. Csak akkor már általában elrontottuk a dolgokat. Pedig Jézus Krisztus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Éppen ezekben, amikből egy napra való sincsen. Amik nélkül szűkölködünk, és amik egyre inkább egymás farkasává tesznek bennünket. Pontosan ezekből a lelki áldásokból akar ő nekünk olyan bőven adni, hogy soha ne lássunk szükséget, de mindig jusson belőle bőven másoknak is. Ha váratlanul túl nagy igény jelentkezik szeretetre, megértésre, türelemre, akkor is jusson belőle. Ő azt akarja, hogy bőségben legyünk. De hát ha nem kell az, amit ő kínál, akkor ne csodálkozzunk, ha szegények maradunk. Ha minden egyéb fontosabb, mint az, hogy ő hozzájöjjünk, és engedjük, hogy megajándékozzon, akkor csak ennyi van, amennyi. És elég egy váratlan krízis helyzet, és kiderül, hogy nincs tartalék. És nem tudjuk adni egymásnak, még az sem, ami a mindennapi élet elviseléséhez szükséges lenne. De kiderült az is, hogy mennyire nem tudunk mi közösségben gondolkozni, és felülemelkedni az egyéni és pillanatnyi érdekeinken. Elképesztő az, hogy milyen szegényekké váltunk e tekintetben is, hogy a legtöbb akciónkat a pillanatnyi és az egyéni érdek határozza meg. Hol vagyunk mi attól, amit egy időben olyan sokszor idéztek Veres Pétertől, hogy népben, nemzetben gondolkoznánk. Egyáltalán gondolkozni sem szoktak sokan. Nem, hogy népben, nemzetben. Ha már gondolkoznak, akkor is csak a szűk, egyéni és pillanatnyi önző érdek határozza meg az embert. Sok egyéb és súlyos jelenség mellett most csak egy apróságnak tűnő jelenséggel hadd szemléltessem ezt. Mivel nem engedték, ezért sok helyre nem sikerült kenyeret szállítani az elmúlt napokban. Ami kevés érkezett, azt valahogy egyenlően kellett volna elosztani. Mi következik ebből? Az, hogy ez esetben most mindnyájunknak egy kicsit kevesebbet kellett volna vásárolni, mint amennyit egyébként szoktunk. És mit csináltunk? Aki előbb érkezett, kétszer-háromszor annyit vett, mint amennyire feltétlenül szüksége volt. Mit törődött ő azzal, hogy az utána következőnek jut-e, vagy hogy az egésszel mi lesz? Mi az, hogy egész? Nekem most legyen több, mint ami kell. Ez a lényeg. Népben, nemzetben, közösségben, hosszú távon gondolkozni. Ez a nép széles rétegeinek teljesen ismeretlen. És mit lehet kezdeni egy olyan néppel, amelyiknek a tagjai nem tudnak, vagy nem is akarnak közösségben gondolkozni, a maguk egyéni érdekeit legalább átmenetileg a közösség érdekeinek alárendelni, másokhoz alkalmazkodni, és szükség esetén legalább egy időre, meg részlegesen a saját érdekeikről lemondani. Vagyis bibliai szóval böjtölni. Mert a Biblia nyelvén böjtölni azt jelenti, hogy egy magasabb cél érdekében végleg vagy átmenetileg a magam érdekeiről lemondok. Egy fontosnak tartott, magasabb cél érdekében. Csak az ehhez erő kellene. És kiderül a válságos időszakokban, hogy milyen puhányok, semmik, erőtlenek, tehetetlenek, és végzetesen önzők lettünk. Hol vagyunk mi attól az emelkedettségtől, ami Jézus Krisztust idehozta közénk, amivel ő lemondott isteni dicsőségéről, és onnan a mennyből eljött ide a mocsokba, sálba, bűnbe, olyanok közé, akik keresztre szögezték ártatlanul, ilyenek közé, akik ma sem becsüljük meg őt, sem önmagáért, sem azért, amit hozott nekünk, akiknek nem kellenek az ő ajándékai, vagy nem úgy kellenek, mint ahogy azokra szükségünk lenne. És Jézust mindez nem tartotta vissza. Nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Istenségéről lemondott. Miért? Azért, hogy ne nekünk kelljen azt a szenvedést és azt a halált a bűneink miatt, végig szenvednünk, amit ő helyettünk vállalt. Miért vállalta? Mert szeretett minket. Pál apostol így foglalja össze röviden, szeretett engem, és önmagát adta érettem. Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ez a bőjtnek a csúcsa, amikor egy magasabb cél érdekében bármiről kész vagyok, végleg vagy átmenetileg lemondani. Ó, de nagy szükség van ilyen emberekre, ha csak néhányan is, ha csak egy-kettővel többen is lesznek, leszünk, lassan változni fog ez a világ. Ezt a változtatást azonban mindenki csak önmagán kezdheti el. Aztán kiderült ezekben a nehéz napokban az is, hogy mennyire arra rendezkedtünk be, hogy elvárjuk egymástól, kivált a hatalmon lévőktől, hogy tökéletesek legyenek. Miközben a magunk tökéletlenségeiről soha nem óhajtunk beszélni. Az természetes, hogy aki a nyilvánosság előtt szerepel, tökéletesen gondolkozzék, döntsön, hibátlanul cselekedjék, de tegye csak szóvá valaki az én hibáimat, az én tévedéseimet, majd én azt megmagyarázom. Ahelyett, hogy arra rendezkednénk be, hogy mindenki tökéletlen. Magamról tudom, hogy még én is tökéletlen vagyok. Akkor valószínű a többiek is. Akkor mi a dolgunk? Hogy lehetőleg segítsünk egymásnak, hogy ne a tökéletlensége érvényesüljön, hanem hadd jöjjön ki abból, aki gyerekekkel foglalkozik, az különösen tapasztalhatja, hogy hogy lehet kiszeretgetni őket a maguk sokféle tökéletlenségéből, aminek nagy rész nem is ők az oka, de ki lehet őket segíteni abból, meg lehet előzni közös összefogással azokat a már ismert hibákat, amik az ismert tökéletlenségekből szoktak következni, egy szóval lehet egymást segíteni. Ez nem azt jelenti, hogy a hibát nem nevezzük hibának és a bűnt bűnnek. De megpróbáljuk egymást segíteni, és a nagyobb bajt elkerülni, mert így is olyan sok bajt csináltunk már magunknak. Meg most is van épp elég. Minek most még egyel többet csinálni, mikor azt meg is lehetne előzni? Különösen, ha a másik feltehetően jót akar, annál inkább. És különösen, ha egy egész népet érint az, hogy most e cél szempontjából összefogunk, vagy pedig karba tett kézzel kacagunk azokon, akik tévedtek. Mert itt már nem a kár öröm mozgat, és nem is a kibicnek a közönye, hanem bibliai kifejezést használva az egy testnek az egymásra utaltsága, összetartása és segítőkészsége. Persze megint valamit abból kellene komolyan vennünk, amit Jézus mondott. Ne egyedül erre is képtelenek vagyunk, mint hogy az önzés legyőzésére is képtelenek vagyunk. Jézus megengedte azt, hogy kivegyük egymás szeméből a szálkát. De kinek engedte meg? Csak azoknak, akik előzőleg kivették a saját szemükből a gerendát. Akkor mehetsz a másikhoz szálkát operálni. Ezt mondja Jézus a hegyi beszédben. Vedd ki először te a saját szemedből a gerendát, aztán vedd ki a másik szeméből a szálkát. Így mehet. Egyébként azonban nem. Egyébként most, hogy a Kisproféták könyvét olvassuk, lépten nyomon találkozunk azzal, hogy Isten milyen útálatos bűnnek minősíti a kárörömöt. De testvérek, nekünk egyébként ettől függetlenül is látnunk kellene azt, hogy egy ilyen kicsi országban, mint a miénk, nem lehet kárörme senkinek, mert itt minden kár mindannyiunkat érint. És kiderült az is, aztán többet nem említek most már, hogy mennyi szenny van a szívünk mélyén. Különösen a tegnapi nap eseményei, akik sok mindennek szemtanúi, fültanúi is voltak, elmondták, hogy milyen sok szennyet hoztak felszínre a szívek mélyéből. Hogy lehet ez? Én szerintem csak úgy lehet, hogy az a szenny ott van a szívek mélyén. Azért kerülhet felszínre. Az is ott van a szívünk mélyén. Sok kedvesség meg jóság mellett. Az is, amiről nem akarunk tudni. amiről szeretnénk, hogy ne lenne ott, de aminek az eltávolításán nem fáradozunk olyan becsületesen, mint ahogyan lehetne és kellene. Mert amikor emberek értelmes beszédre csak fütyüléssel tudnak válaszolni, amikor az érvek oda silányulnak, hogy beköbdösünk egymás autóablakán, amikor egyébként egészen jó kinézésű szülők a fázó és hazakívánkozó kisgyereküket minősíthetetlen trágár módon és indulatokkal dolgálják meg, és ugyanilyen szavakkal gyalázzák az Istent és az embereket is, amikor emberek makacsága már emberéletet követel, amikor ma is sokan vannak még, akik azt mondják, hogy ez az egész cirkusz őket nem érdekli, azt már nem mondják, de így van, hogy őket csak az érdekli, hogy legyen otthon néhány napi élelem bespájzolva, de a fölöslegesen megvásárolt kenyeret azért ki fogják dobni a kukába, mihelyt lehet, és azt mondják, idézem ezt a szörnyű mondatot, disznó vagyok én, hogy két napos kenyeret egyem. Amíg ilyen gondolkozás van, addig nekünk az Isten népének nagyon mélyen meg kell aláznunk magunkat Isten előtt. Miért nekünk? Mert csak mi tudjuk megalázni magunkat. És csak mi tudunk közben járni azért a népért, amelyet mi nagyon szeretünk és kell, hogy szeressünk. És nekünk kell megtanulnunk úgy imádkoznunk, ahogy Nehémiás imádkozott, akinek semmi köze nem volt azokhoz a bűnökhöz, tevőlegesen, amiket a babiloni fogság előtt elkövettek az ő ősei, mert ő már ott született Babilonban, mégis így imádkozik, hogy Istenünk, mi mélyen megbántottunk téged, és mi súlyosan vétkeztünk ellened, légy irgalmas nékünk. Amikor hallja, hogy milyen nehéz a helyzete az ő népének, az otthon maradottaknak és a már hazakerülteknek. Aki kész ezzel az alázattal könyörögni Istenhez kegyelemért, azt Isten csodálatosan fogja használni az egész nép javára. Mert ha valami hiányzik most, testvérek, az, hogy lennének olyanok, akik nyilvánosan is vállalják, és egészen természetesen tudnak beszélni arról, hogy mi kiutat, megoldást, szabadulást, segítséget végső soron a bűneinket megbocsátó kegyelmes Istentől remélünk és várunk. Ilyen hangot a nyilvánosság előtt eddig még nem lehetett hallani. Hol vannak azok, akik ezt komolyan gondolják, és akik ezt vállalják? Akik úgy mernek szolgálni, hogy engedik, hogy Isten kegyelmének a csatornái legyenek. Akiken keresztül ebbe a sok mindenfélébe, ami itt most kavarog, mennyei erők, tisztaság, világosság, gazdagság is áradhat. Hol vannak az ilyen csatorna emberek, akiket mint egy csapot most ki lehetne nyitni, hogy jöjjön tisztaság is? Nem kell, hogy sokan legyenek. Sehol se ígérte Jézus, hogy többségben lesznek. Kicsi nyáj marad az övéi mindig. De erő benne van. A kenyérben sokkal kevesebb a kovász, mint a liszt. De kovász nélkül a liszt liszt marad, és nem lesz belőle kenyér. Azt teszi kenyérré. És Isten népének ez lenne a feladata ezen a világon. Ha komolyan meri venni, hogy ki az ő Istene, hogy Isten a történelem ura is, a népeknek is ura, minden népnek, éppen ezért legjobb, ha tőle kérjük és várjuk a történelem fordulatait. És történelmi kérdésekben áldást, eligazítást, irgalmasságot. Ezért olvastam fel a 46. Zsoltárt, mert amikor ez a Zsoltár keletkezett, nagyon forrongott az élet. Otthon Izrael kicsi népében is, meg körülöttük a nagyvilágban is. És mit mond a Zsoltáros? Azt mondja, hogy nemzetek zajongnak, országok mozognak, de ha Isten kiereszti a hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. A seregek ura, Jáve Cebaót, azt jelentette, hogy Isten a mennyei seregeknek, az angyaloknak is ura, a földi seregeknek, a hadseregeknek is ura, és a sátán démoni seregeinek is szuverén ura. Ez az alapállása annak, aki így mer beszélni és imádkozni, mint a zsoltárió. Éppen ezért arra szólítja föl az embereket, hogy jöjjetek, és lássátok meg az Úr tetteit. Ő hadakat némít el, ívettől kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben, azt csinál, amit jónak lát. Csöndesedjetek hát el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. És aki ezt elismeri, az ezzel a békességgel tudja folytatni az imádságát. Isten, ami oltalmunk és erősségünk. Igen bizonyos segítség a nyomorúság idején. Azért nem félünk még, ha a föld megváltozna is, ha hegyek omlanának a tenger közepébe, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Az Isten az ő közepette van, nem rendül meg, megsegít minket Isten viradatkor, vagyis idejében, nem késik el. Mit kell tennünk ilyen helyzetben? Sok mindent lehetne itt felsorolni. Én most két egészen gyakorlati következtetést szeretnék levonni az igéből. Talán emlékeznek még némelyek, hogy a tavasszal volt szó egyszer arról, amit Pál apostol Timóteusnak írt, intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Ez az egyik, ami a mi nyilvánvaló feladatunk, mert az ige parancsolja, hogy tartassanak könyörgések minden méltóságban levőkért, teljesen függetlenül a pártállásuktól, azt mondja az ige, minden méltóságban levőkért. Ebben a római császár is benne volt abban az időben. És azt mondja az apostol a keresztény gyülekezetnek, hogy imádkozzatok azokért, akiknek a kezében van a hatalom, hogy jól tudjanak élni vele. Mert magától egyetlen ember fia sem tud a hatalommal helyesen élni. Könyörögjetek értük, hogy nyugodalmas és békességes életet éljünk. Az egyik az imádkozás, amit konkrét feladatnak tekintek, és az eddiginél komolyabban kezdtem el gyakorolni most ezekben a napokban. A másik a bőjt. Amin a világ nevet, a hitetlen ember nem érti a bőjtnek a jelentőségét. Teljesen értelmetlennek találja. Azt mondja, hogy néhányan úgyis hiába mondanak le valamiről, a nagy tömeg attól még amúgy csinálja. Pedig hányszor volt már erre példa a történelemben és az egyház történetben, hogy néhány ember, akik a hitbeli engedelmességből következően valamit elkezdtek csinálni, meggyőződésből, valami apróságot, valahol a periférián, olyan erőt képviseltek lassan, ami megváltoztatott tömege, megváltoztatta tömegek gondolkozását, és sokszor még a gyakorlatot is. Nem gondoljátok, hogy esetleg az is lehetne hívő emberek feladata ma, ami miatt kinevettek valakit a televízióban az elmúlt napokban, hogy valaki elhatározza, hogy én mostantól kezdve, csak ha legszükségesebb, akkor járok autóval. Fölülök a biciklire, megtanulok újra gyalogolni, netalán 200 métert gyalog megtenni, fölülök a villamosra, ha ezzel egy kicsit is könnyíthetek a gondokon, ettől nem oldódik meg a válság, de jellé válnak az ilyen cselekedetek. Meggyőződésből bőjtölök. És aki hozzászokott, hogy a fotelből a volánhoz ül, az a lábait előveszi, közben marad egy kis ideje gondolkozni, imádkozni, másképp osztja be a napját, egy csomó mindenre nem marad ideje, kiderül, hogy milyen sok fölösleges útja is volt, de jó, hogy azokra most már nincs idő, és így tovább, sok ilyen haszna is lehet ennek, de itt most ennek csak a bőjt jellegét, mint motívumot említem. Vagy kinek milyen területen lehet azt elkezdenie. Amikor a tanítványok egyszer tehetetlenek voltak egy tisztátalan lélektől megkötözött ember meggyógyításában, Jézus azt mondta nekik, hogy azért nem tudtátok kiűzni, mert ez a fajta nem űzhető ki csak könyörgéssel és böjtöléssel. A komoly imádság és a meggyőződésből fakadó csöndes böjt, amiről nem kell tudnia a környezetnek sem. A hívő ember két erős karja, és félkezű az az ember, amelyiknek az élet gyakorlatából bármelyik is hiányzik. És teljesen tehetetlen az, akinek mind a kettő hiányzik az életéből. Isten minket ma, ha valaki konkrét cselekvésre vágyik, erre bátorít az ő igéjével. És akkor elmondhatjuk majd mi is azt, amit Pál apostol a börtönből írt a Filippi gyülekezetnek, hogy én tudok bővölködni és tudok szűkölködni, mind a kettőt tudni kell. Ismerős vagyok a jól lakással is, az éhezéssel is, és mindenben, amiben vagyok, megelégedett vagyok, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Krisztus nélkül csak gyilkolni tudunk, nagyban és kicsiben. Krisztus nélkül mindig koldusok maradunk, és nemhogy tartalékaink nem lesznek, hanem még a napi szükséges sem lesz meg. Krisztus nélkül képtelen az ember felülemelkedni önmagán, és közösségben gondolkozni, és egy magasabb célért valamiről lemondani. Krisztus nélkül mindig csak várom, hogy a másik helyettem és értem cselekedjen, és nekem semmi hasznomat nem vehetik mások. Krisztus nélkül ott marad a lélek mélyén, leülepedve sok piszok, ami egy-egy krízis idején fölkavarodik, és elképped az ember, hogy mi van benne. Mert Krisztus nélkül nem tudjuk mi magunkat megváltoztatni. Újjászülni, újjáteremteni, csak ő tud. Engedjük-e, hogy elvégezze bennünk ezt a munkáját? Imádkozzunk! Istenünk, kérünk, hogy csak úgy engedj most ide minket a te asztalodhoz, hogy lássuk, mire kérünk bocsánatot. Kérünk téged, hogy tedd egészen nyilvánvalóvá számunkra, hogy hol lapul bennünk a kicsi gyilkos, hogy miféle indulatok vannak bennünk, és uralkodnak el rajtunk olykor. Hadd lássuk egészen világosan, hogy mi van a szívünk mélyén, amitől te meg akarsz és meg tudsz tisztítani. És hadd tudjuk most nagyon komolyan hinni azt, hogy Jézus Krisztusnak, a te fiadnak vére megtisztít minket minden bűntől. És hadd legyen legalább ennyivel több önzetlen, böjtölni és áldozatokra kész ember, ahányan most itt vagyunk. És hadd lehessünk mi mindnyájan a te kegyelmednek a csendes eszközei. A családunkban, a munkatársak között, az ismeretlen utastársak között, a váratlan helyzetekben, a krízis szituációkban, hadd derüljön ki, Urunk, az, hogy micsoda gazdagság, a veled való közösség, a benned való meggyökerezés. Hadd láthassuk éppen a nehéz helyzetekben majd, hogy mi mindenünk van, amit tőled kaptunk, és amivel áldások forrásaivá válhatunk. Könyörgünk hozzád népünkért és annak felelős vezetőiért. Te adj nekik bölcsességet. Egyikünk sem születik úgy, Urunk, hogy lenne nekünk igazi bölcsességünk, de te ígérted ezt mindenkinek, aki kéri. És könyörgünk, hogy azok az indulatok legyenek bennünk, és a most szemben álló felekben is, amik te benned voltak. És könyörgünk, hogy adjál nekünk csendes és nyugodalmas életet. Taníts meg minket, ha kell, szűkölködni is. Fordítsd a mi figyelmünket a lelki gazdagságok felé. Olyan sok mulandót hajszoltunk, Urunk, és nagy árat fizettünk értük. Ajándékozz meg minket most örökké való értékekkel. Könyörgünk azokért, akik elhunyt szeretteikre emlékeznek ezekben a napokban. Kérünk, Urunk, hogy ne csak a sírokat lássuk, és ne csak emlékeket ismételgessünk, hanem ismételgessük el a te ígéreteidet, és lássunk téged, aki feltámadásoddal legyőzted a halált, és örök életet készítettél mindazoknak, akik benned hisznek. Hittel ajándékozz meg minket és sokakat,